Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holnap jelenik meg teljes terjedelmében Orbán Viktor Mandinernek adott videóinterjúja, ebből azonban előzőleg fontos témában jelent meg részlet. Mint a Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Szőlő utcai videó napvilágot látott gyermekek elleni intézményi incidensekről van szó. Erről a miniszterelnök azt mondta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek. Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája. Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben, egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan, sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellé beszélni, ez elfogadhatatlan, nincs mese, fogalmazott a kormányfő. Közölte, az öt ilyen intézmény élére az elmúlt napokban rendőröket nevezett ki a belügyminiszter, ezek felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére. A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű bővítésben, ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése a helyszínen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú garanciája az ország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének. Sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek, az építés kapcsán minden magyar hatósági engedélyt megkaptak, így fel lehet gyorsítani az építkezést, fejtette ki, hozzátéve, hogy február 5-én kerül majd az első beton a földbe. Januártól 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte a területért felelős miniszter. 24 ezer ember érintett, a béremelés minden fenntartó esetében biztosított. Hankó Balázs azt mondta, ezzel elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondos órát, az ünnepek előtt megkapják, erről beszélt Nyitrai Zsolt a Facebook videójában. A kormány által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer esetben segített, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriuma igazolta az influenza A új változatának jelenlétét a beérkezett mintákban. Ezért az oltás felvételet továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára, súlyos szövődmények megelőzése céljából, írták közleményükben. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől vasárnapig az ország útjain, között az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A Roadpol éves ellenőrzési terv alapján a rendőrség az ország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése. Az európaiak és az ukránok biztonsági garanciákat kérnek az amerikaiaktól, mielőtt bármilyen tárgyalást folytatnának az oroszokkal a területi kérdésekről, közölte a francia elnökség. Ezerint az európaiak amerikaiakkal szembeni elvárásai valami olyasmire hasonlítanak, mint amit legkönnyebben ötödik cikkelynek nevezhetünk, mint a NATO-ban, azaz amerikai garanciának a tetrekészek koalíciójában résztvevők számára. Ez a koalíció több mint 30 főként európai országot foglal magában, amelyek hajlandóak valamilyen módon biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek. Döntött az orosz vagyon uniós befagyasztásáról a háború végéig és a jóvátételig az Európai Unió kormányait képviselő tanács, közölte elsőként az AP hírügynökség. António Costa az Európai Tanács elnök az ex-közösségi portálon arról írt, a következő lépésben a lefoglalt vagyonból biztosítják Ukrajna pénzügyi igényeit 2026-27-re. Orbán Viktor kormányfő úgy reagált, az Európai Unióban e döntéssel megszűnt a jogállamiság. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megbízottja, az orosz közvetlen befektetési alapvezetője arra hívta fel a figyelmet, az orosz vagyon végleges befagyasztásáról szóló esetleges döntés súlyos következményekkel járna az Európai Unióra nézve. Orbán Viktor magyar miniszterelnök rávilágít az EU illegális cselekedeteire, amelyek aláássák a teljes nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és amelyeknek még jelentősebb következményei lesznek Európára nézve, mint a civilizációt elpusztító cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok által elkövetett bűncselekmények és a bürokratikus ostobaság, így beszélt Dmitrijev. Végül az időjárásról. Holnap is folytatódik a maihoz hasonló idő, de északkeleten helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, ekkora szél is megélénkülhet, néhol szitálás, gyenge eső előfordulhat. A hőmérséklet majd vasárnap hajnalban plusz 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1575. decemberében Lengyelország történelmi döntést hozott, amely hosszú távon meghatározta az ország politikai és katonai sorsát. A lengyel rendek, akik addig saját királyukat szabad választás útján választották, most olyan uralkodót kerestek, aki képes lenne megerősíteni a korábban zűrzavaros és belső viszályokkal terhelt trónt. Az erdélyi fejedelem Bátor István, bár nem tartozott a királyi családok közé, mégis elnyerte a választók bizalmát, és egyedülálló karizmájával és katonai tapasztalataival vált méltó jelölté. Bátor István a magyar és erdélyi történelem egyik kiemelkedő alakja volt, aki hírnevet szerzett harci érdemeivel, különösen a törökök elleni küzdelemben. A lengyel trónra való aspirálása kezdetben nem tűnt nyilvánvaló választásnak, hiszen a lengyel rendek több más jelöltet is mérlegeltek. Azonban Bátori, aki már akkoriban is szoros kapcsolatot ápolt a lengyel nemességgel, egyesítette azokat a politikai és katonai tulajdonságokat, amelyek szükségesek voltak a lengyel királyság stabilitásának helyreállításához. Bár sokáig nem élvezhette teljes mértékben a koronát, a későbbi évtizedekben a nevéhez fűződő reformok örökre beírták őt a lengyel történelem könyveibe. Bátor István trónra kerülésével tehát egy új fejezet kezdődött Lengyelország történetében, amely során nem csak az erdélyi fejedelemség, hanem az egész közép-európai régió politikai térképe is jelentős átalakuláson ment keresztül. Kedves hallgatóink, a most következő percekben dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza osztja meg velünk Bátor István lengyel királlyá választásának körülményeit.
A lengyel főurak nagyon-nagyon komoly gondba és problémával küszködnek adott időszakban, hiszen ugye itt választani kell. 1572 után választásos monarchia a Zsecsposzpolita, és mindenki benyújtatja az igényét a trónra, és ez elindul egy nemes versengés. A nemes versengés szó szerint értendő. Itt most 9 jelölt lesz. 1575-ben 9 jelölt, természetesen mindenki, aki él és mozog és szóba jöhet, Lengyelország koronája elnyerésére mindenki ringbe száll. Beleértve Oroszországot, IV. Ivánnak követét is meghallgatják, a Habsburgok több képviselővel vannak jelen, hiszen itt Miksa, Ferdinánd, Ernest vagy Ernő főhercegek, ezek ugye 3 személy is képviseli a Habsburg családot. Ott vannak a svédek, ugyancsak rokoni kapcsolatban állnak, igaz, a Jagelló családdal, akkor egy Rosenberg, sziléziai főúr, cseh királyságból, ferrarai herceg, és itt van Bátor István is. 9 jelölt ismétlen még egyszer, akik ugye próbálják elnyerni a lengyel koronát, és kortes beszédet tartanak. És akkor a szenátusban megkezdődik a meghallgatásuk, természetesen a szigorúan a világi rangsornak megfelelően hallgatják meg őket, először a császár követét, utána, tehát így-így haladunk, ugye, és majd valahol a legvégén, ugye Bátori Istvánnak a szószólója, Giorgio Blandata az, aki fogja urát bemutatni, és kecsegteti a főurakat, hogy őt válasszák meg. A kortes hadjárat az tulajdonképpen párbeszéd, tehát nem csak elmondja, meghallgatják, és akkor bólogatnak, vagy pedig tiltakoznak, hanem kérdéseket ott bent a szenátusban tehetnek föl, és replikáznak, és hogyha kell, vitáznak. Így például, ugye Blandrata kiemelte Bátori István erényei közül azt, hogy nagyon-nagyon komoly ismerettséggel rendelkezik, hadvezéri tapasztalattal rendelkezik, a törökök is ajánlják, hogyha a törökök ajánlatát megfontolják, meggondolják a lengyel szenátorok, akkor el lehet kerülni a későbbiekben azt, hogy a krími kánság csapatai, ugye ilyen rablóportjákat évről évre indítsanak Lengyelország ellen. Tehát egy ilyen biztonságot próbált ugye sugalni Brandata, Giorgio Brandata a szenátoroknak, és bátorít ajánlani. Mindenkivel összehasonlította, tehát a pályázókkal, és hivatkozott arra, hogy lám-lám, mennyire nem megbízhatóak a Habsburgok, mert még Báthory István fejedelemségét is kétségbe vonták, és Bekes Gáspárnak a történetére utalgatott. Mondtam ugye, hogy ez egy párbeszéd, tulajdonképpen vita is alakul ki ugye a bemutatás során és folyamán, úgyhogy Brandata is megkapta a kellemetlen kérdéseket, így például az, hogy egy török vazallus hogy Lengyelország király akar lenni. Hát ezt nem vállalhatja föl Lengyelország, a Zsecsposzpolita, csak az egyszerűség kedvéért ugye Lengyelország, nem vállalhatja föl semmi körülmények között, hogy önként egy vazallust, egy török vazallust ültessen Lengyelország trónjára, mert akkor Lengyelország is vazallusa lesz majd az oszmán szultánnak, oszmán birodalom vezetőjének. Erre a válasz nagyon érdekes volt, és természetesen ez Brandata ilyen jellegű utasítást és instrukciókat kapott, hogy a lengyel király is fizet évi ajándékot a török szultánnak. És ez az ajándék az nem minősül harácsnak? Ez csak értelmezés kérdése. Vagy például 1568-tól kezdve a magyar király is fizet harácsot, de nem harács formában, hanem évi ajándékot, mint egy békepénzt fizet. És hogyha békepénz nem érkezik be, akkor az azt jelenti, hogy abban az évben igenis a békét nem fogja garantálni a porta. Tehát akkor a portyázások minden további nélkül szabaddá lesznek. Tehát akkor Brandata ugye adta azonnal az ártatlant, hogy nem érti, hogy Báthory Istvánnak hogy lehet a szemére vetni azt, hogy ő harács fizető, amikor ugyanezt a lengyel királyság is megteszi, ugyanúgy a magyar királyság is megteszi a porta felé. Csak ők ajándéknak nevezi, itt pedig hát természetesen nem ajándék, hanem harácsnak nevezik. És be kell fizetni évről évre azt az összeget. Sőt, a lengyel király meg a magyar király sokkal nagyobb összeget fizet a portára. Akkor a vazallusságnak a kérdését igaz le lehetne venni. Thank you. Tehát miután mind a kilenc jelöltet meghallgatták, akkor szavaznak. És külön szavaz a felsőház, tehát a szenátus, és külön szavaz a képviselők háza. Tehát a Szejm felsőháza, ugye ez a szenátus, és ugye a köznemeseknek, hát a általában tábori gyűlés formájában megtartott alsóházi ülés, mint középkori magyar történelmből ismerős az, hogy Rákos mezején született döntések, végzések, ugyanúgy a lengyel köznemesek pedig Varsó mellett a Volán mezőn gyűlnek össze, és ugyanabban a formában, mint ahogy Rákos mezőn történnek a végzések, az alsóház itt hozza meg a döntését. Tehát a felsőház, a szenátus fejenként szavaz, és külön-külön mindenki megindokolja szavazatát. És itt az első szavazat leadásának a joga, magától értetődő az Interrexé, a gnyeznói érsekpírmásé, és ő az, aki hosszú-hosszú, több órán keresztül folytatott beszéde, indokolja, hogy miért a Habsburgok mellett teszi le a voksát, és még azon belül is Miksa. Ez jelenti ugye a keresztény világhoz tartó, elsősorban a keresztény világhoz való kötődés, kapcsolódás, és egy keresztény ország nem teheti azt meg, hogy az iszlám pártfogoltját, az iszlám birodalomnak egy vazallusát hozza ide, de azt sem teheti meg, hogy IV. Iván, ugye a görögkeleti pravoszláv egyháznak főtámogatóját is nem lehet behozni ebbe az országba semmi körülmények között. Tehát ő így voksolt. El lehet képzelni, ugye, akkor, hogyha a felsőház első embere, az állam pillanatnyi első embere így szavaz, akkor mögötte az egyházi méltóságok sora, akkor hogy fog a püspökök, ugye, akkor hogy fognak szavazni, utána pedig a világi főurak is, ugye, hogy fognak szavazni. Van szóródás, de minimális szóródás a szavazatok között. Torony magasan, ahogy ezt ma szokás mondani, a Habsburgok kapják a legtöbb voksot, ha jól emlékszem, 35 voksot gyűjtöttek be, és egyetlen egyet Báthori István. Bennünket ez érdekel. Ugye a felsőházban egyetlen egy szavazatot fog Báthori István kapni, és látható, hogy még az orosz cár is, még a ferrarai herceg is, még a ruzsemburgi, tehát a Rosenberg is, mind-mind több szavazatot fog, svédekről nem is beszélve, mint Báthori István. Magyarul ez azt jelentette, hogy Báthori István hát a versenyben részt vett, de semmiféleképpen igaz nem győztes. Igen, nem csak van egy probléma, hogy a köznemesség még nem szavazott, és már az Interrex úgy gondolta, hogy igenis ki lehet hirdetni a lengyel királyt. Megvan, megválasztották a lengyel királynak, Habsburg Miksát, miért ne lehetne akkor őt már ugye deklarálni királynak. A köznemesek mélységesen föl vannak háborodva, amikor ugye az Interrex ezt a lépést megteszi, nem egyeztettek a köznemességgel, a tömeggel. Az ország akarata nem ez. Miért? Azért, mert a fekete sassa, hogy ők kifejezték, a lengyel fehér sassal össze nem egyeztethető. A fekete sas, az a Habsburgok ugye jelképe, családi és de ország jelképe, a lengyeleknél pedig állam címerében mind a mai napig ugye ott díszeleg a fehér sas, tehát a sasok összeegyeztethetetlenek. Kizárt dolog, hogy Habsburgot a köznemesség elfogadna. Miért? És magyar példákra hivatkoznak. Arra hivatkoznak, tessék megnézni Magyarországot, megvédték-e a török ellen? Nem védték meg a török ellen. És nagyon érdekesek ezek a hozzászólások, ez is fönnmaradt a később királyi titkárra előlépett Heidensteinnek a feljegyzéseiből ismerjük, meg Ozselszky krónikásnak a feljegyzéseiből ismerjük ezeket a gondolatokat. Hogy milyen érdekes, hogy a lengyel nemesek, köznemesek, úgy, akiket slachticsoknak hívnak, tehát a slachta, a köznemesség úgy gondolja, hogy a németeknek nem szabad betenni a lábát Magyarországban, mert Magyarországot feláldozták, Magyarországot kiszolgáltották az oszmán törököknek, és a megmaradt országot pedig saját képükre formálták. Vagyis minden komoly pozícióba németet ültettek, ez szó szerint így értendő, úgyhogy ők nem tettek különbséget az, hogy most ez osztrák, vagy éppen német-római birodalmon belső területéről származó egyének, németeket. Vagyis németesítették Magyarországot. És ezt nem lehet megengedni és megtenni. Tehát a köznemesség kifejezetten német ellenességtől izzott, és ők szeretnék a hagyományt, a lengyel hagyományt ápolni, és erre van lehetőség nővonalon. A Jagelló Anna él, van, aki férjezetlenül, majdnem 50 éves, és még nincs férje, és miért ne lehetne esetleg Jagelló Annát férhez adni, és a Jagelló házhoz, dinasztiához, családhoz így kapcsolódni. És hogyha találnának neki egy megfelelő férjet, akkor lehetne uralkodónőnk, és annak a férje pedig társuralkodó, vagyis király. De most a jelölteket, hogyha megrostáljuk ebből a szempontból, akkor itt nem jöhet szóba más, csak Bátor István. Aki 38 éves, egy jó 10 évvel ugye fiatalabb, hát megint leírásokból, és főleg, hogy is mondjam, csak Veselényi Ferencnek ide vonatkozó egy-két leveléből tudjuk, hogy hát nem volt valami előnyös külsejű a Anna. Hát az 50 év az már nyilván nyomot hagyott a hölgyön. Lényeg az, hogy ez a felvetés elhangzik ott a Volán, tehát ott a lengyel Rákos mezőn, hogy miért ne lehetne akkor férhez adni, és ez az ötlet igenis viharos gyorsasággal meghallgatásra talál, és Jagelló Annának kinézték férjül Bátor Istvánt. És azok a ellen replikák, amelyek ugye Bátori személyét illetően mind az utolsó sorba helyezték, azok most hirtelen előtérbe kerülnek, mert ez a szempont a szenátusnál nem merült föl. És a köznemesség önállósította magát, mint egy viszontlépésként a szenátorokhoz képest. A szenátorok megválasztották maguknak Habsburg Miksát, ők pedig megválasztják maguknak Bátor Istvánt, abban az esetben, ha Bátori elfogadja ezt a feltételt, elveszi feleségül Jagelló Annát, akkor felajánlják neki Lengyelország trónját, és akkor megválasztják. És egy nagy küldöttség azonnal formálódik, és már is mennek Erdélybe, és Medgyesen fogják a templomban ezt a hivatalos egész tulajdonképpen aktust befejezni azzal, hogy ott ő Bátor István a lengyel küldöttség előtt leteszi az esküt, hogy elfogadja ezt a felkérést, hajlandó ugye a lengyel nemesi szabadságnak minden pontját teljesíteni, és ezt a választást elfogadja. Tehát egy 1575 decemberi folyamatról van szó, és egy kettős királyválasztás fog bekövetkezni Lengyelországba. Van egy Habsburg, és van egy Bátori egyik oldal, másik oldalon, de kit koronáznak meg? Ez a kérdés, mert mind a kettőt megválasztották. Az egyiket megválasztotta a főnemesség, a másikat megválasztotta a köznemesség. Ennek a köznemességnek, lengyel köznemességnek a szószólója, itt már az előbb emlegetett Jan Zamoyski, aki végtelenül okos, művel, talpra esett köznemes, a Helmi Vajdaságnak volt ő a képviselője, és így Pádovát megjárt, világot látott emberként fog majd a központi apparátusba királyi kancellária bekerülni, és ott akkor a grádicson előre haladva egyre fontosabb feladatokat fog kapni, és diplomáciai, kisebb diplomáciai küldetéseket is teljesít, még a pályája elején. Az igazi kibontakozás pedig most fog majd elindulni a politikai pályáján, amikor ő lesz ennek a köznemesi pártnak a szószólója. Ő az, aki a vonalakat, pontosabban a köznemességen belül uralkodó erővonalakat egyesíti, és ő az, aki majd Bátorival nagyon-nagyon jó kapcsolatot fog kiépíteni. Fordítva, kölcsönösen szimpatizálnak, és kölcsönösen ugye elfogadják egymás személyiségét is. 1575. decemberében megtörtént a választás, de kit koronázzanak meg? Hát itt versenyfutás kezdődik. Tulajdonképpen a koronázás kényszerítése a tét, mert mint ahogy emlékeztük, hogy az érsek prímás, uhányszki gnyeznói érsek prímásnak a joga a koronázás. De hát ő Habsburg Miksát támogatja, akkor természetesen nem fogja és nem is teheti meg, hogy majd Bátorit fogja megkoronázni. Tehát ő eleve elzárkózott ettől a aktustól, mint egy legitimálni nem hajlandó azt a Bátori féle vonalat, és akkor vajon mi történik most akkor? Ki fog koronázni? Hogy fog koronázni? Krakóban van, ugye a kincstárban, a Wawelben van a koronázási jelvény, tehát az nem a gnyeznói érseknél található. Megkoronázhatja-e? Más. A lengyel közjogban van erre vonatkozó útmutatás is, hogyha a gnyeznói érsek prímás ugye nem tud koronázni, akkor vagy a krakói, vagy a lvovi, vagy leopoliszi, lembergi, mindegy, hogy melyik szót használjuk, érseknek a joga a koronázás. Ezek akadályoztatása esetleg a kujáviai püspök. Bátorinak kellett keresni ilyen értelemben egy koronázó egyházi szemét, és ez a kujáviai püspök lesz, aki hajlandó erre, függetlenül attól, hogy ugye Uhanszki óvainti attól, hogy elvállalja ezt a pozíciót. Elvállalta. Megint rengeteg érdekes történetet és adalékot lehetne arra vonatkozóan emlegetni, hogy Báthory megérkezése 1576, ugye májusában, Krakóban, nagyon viszontagságos volt, és egy vadidegen ember érkezett ebbe az országba, és ezt a vadidegen embert mindenki itt a pártoskodás időszakának megfelelően, vagy ott mutatott magatartásának megfelelően fogadja, vagy nem fogadja. Van, aki elfogadja, de tartózkodóan. És van néhány főúr, de valóban néhány főúr, aki támogatja Báthoryt. Hogyha ilyen megnéztem azt, hogy körülbelül egy olyan 150-160 képviselő jön szóba az alsóházban, és körülbelül 50-60 személy a felsőházban. Hát, hogyha ugye összesítjük, akkor látjuk, hogy több mint 200 olyan személynek a véleménye számít itt a választás során, akiknek pozitív vagy negatív állásfoglalása valakit besegít a hatalomba, vagy pedig ellenkezőleg. Báthory mellett alig 300-nyian vannak. Mint egy 30-40 számottevő ember, de még rosszabb az arány, hogyha csak a szenátorokat nézegetem. Ott például csak mindössze, azt hiszem, 10 olyan személy van, aki egyértelműen Báthory István mellett elkötelezi. Tehát 1576. május 1-én történik meg a koronázás. Annak rendje módja szerint, tehát a formai elemekre értem, hogy annak rendje módja szerint, tehát Krakóban valóban a Stanislav féle koronával történik meg, ugye a Váveli katedrálisban, és kinyilvánítják Jagelló Annát és Báthory Istvánt uralkodóknak, uralkodótársaknak.
Elhangzott műsorunkban dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza beszélt Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királlyá választásának körülményeiről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével beszélgetünk az intézményben megtartott hittanverseny eredményeiről, a készülő zenés áhítatukról és a további adventi programokról.
Szeretettel köszöntöm igazgató helyettes asszony. Számos jó hír történt, és még történni is fog az intézményükkel kapcsolatban. Kezdjük először a hittanversennyel. Kronológiailag az volt a legrégebben. A hittanversenyre hogyan készültek, az előző évekhez képest miben volt más, és milyen pozitívumokat tud a versennyel kapcsolatban kiemelni?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Iskolánkban már több mint 15 éve indult el ez a hittanverseny, akkor még csak néhány miskolci általános iskola vett részt ezen a versenyen. Ma már az egyházmegye szintűre emelkedett ez a verseny, most is 17 iskola jelentkezett, a tavalyi évben 20 iskola jelentkezett hozzánk erre a versenyre, és hát igyekeztünk a kor új kihívásainak megfelelni, és a nagyobb létszám miatt újra kellett gondolnunk a versenyünket, és most már egyszerre két helyszínen zajlik párhuzamosan a verseny, ugyanazokat a feladatokat kapják meg a gyerekek csapatokban, és forgószínpadszerűen mennek az állomások között, és úgy oldják meg a feladatokat, és igyekszünk a gyerekek tűrés határán belül, tehát egy óra hosszában lebonyolítani ezt a versenyt. Ma már ez így zajlik. Régen úgy volt, hogy tesztet töltöttek ki, előzetes feladat volt, majd a végén egy nagyon jó hangulatú és ilyen felfokozott érzelmeket kiváltó mindent vagy semmit vetélkedőben mérték össze a tudásukat, ahol már azért a szerencsének is jelentős szerepe volt. Most viszont tisztán mindenki a tudásáról adhat számot nálunk ebben a versenyben. De nagy célunk, hogy játékos legyen, és élményszerű, és nagy öröm számomra, hogy amikor a hitoktató kollégák arról számolnak be, hogy évelején megkérdezik az ötödik hatodikosok, hogy most még mi beférünk korhatárban a Szent Imrés hittan versenybe, mert akkor mi szeretnénk menni. És ez számomra azt jelzi, hogy jól érzik magukat nálunk, és szívesen vannak velünk.
Az iskolának a tanmenetét ez a verseny mennyire bolygatja meg?
A tanmenetét azt nem, a hittanórát, ugyanis az utóbbi 4 évben mi már nem nevezünk a versenyre. Ugyanis hál' Istennek a tanítványaink mindig nagyon szép eredménnyel jeleskedtek ezen az alkalmon, viszont hát 4-5 hitoktatója van az iskolánknak. Ha egy hitoktató kiesik, mert úgy fér, hogy az a kolléga, aki felkészíti a saját tanulóinkat, ő nem tud a versenyről semmit, akkor nagyon kevés kollégára hárul rá ez a szervezés. És úgy gondoltuk, hogy akkor a mi tanulóink nem vesznek részt versenyzőként. Viszont az adventi lelki napon a 7.-8. osztály megoldja ezeket a feladatokat. Kapnak a hitoktatóktól egy kis felkészítést, hogy utána ők is képesek legyenek a feladatok megoldására.
Ez iskolaidőben volt ez a verseny?
Délután 2 órakor kezdődött a verseny. Hát ilyenkor mi egy kicsit rövidebben tanítunk, hogy méltóképpen tudjuk fogadni a vendégeket, mert az épületünket egy kicsit át kell rendezni, ki kell alakítani a csoportokat, hogy az asztaloknál hogy helyezkedjenek el a versenyzők, hogy kényelmes legyen, ruhatárat kialakítani, regisztrációt. Természetesen ilyenkor a szeretett vendégség nem maradhat el, amiben a kedves szülők hatalmas segítséget jelentenek számunkra, finomabbnál finomabb süteményeket készítenek a versenyzők számára, és ilyenkor megvendégeljük majd az ide érkező tanulókat és kísérőnevelőket.
És ugye mondhatjuk, hogy ezek a kísérőnevelők már visszatérnek, hazajönnek, mert már évről évre, igaz, mindig cserélődő diákokkal, de itt vannak az önök iskolájában.
Így van, és ez nagyon jó, mert én úgy érzem, hogy a hitoktatók közösségét is egy kicsit kovácsolja. Az egyházmegye több intézményében vagyunk, nagyon sokszor csak egy-egy továbbképzésen, rekollekción találkozunk mi hitoktatók egymással, de már lassan kialakul egy kis mag, akik rendszeresen részt vesznek nálunk, és én például azt vettem észre, hogy az idén a katekétikai konferencián is már, még nem adtam le a nevezést, de fogok nevezni, igen, mi is megyünk, számítunk, hogy ott leszünk mi is, tehát ezek a kis visszajelzések azt mutatják számomra, hogy örömmel vannak velünk.
Mit kell tudnunk a győztesekről?
A győztesek, hát először szeretném elmondani, hogy az idén honnan jöttek. Tiszaújvárosból, Szerencsről, Tiszafüredről, Encsről, Egerből a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Miskolcról a Gárdonyi Iskola, a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Miskolcról mindig itt van nálunk, és ez számomra egy külön öröm, a Diósgyőri Református Általános Iskola katolikus hitoktatója is minden évben, hosszú évek óta hoz egy-egy csapatot. Gyöngyösről jöttek a 2. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolából, Jászvényszarubról, Törökszent Miklósról, Felső Zsolcáról és a Diósgyőri Szent Ferenc Iskolából, Sátoraljaújhelyről, Adácsról, Sajóládról és Jász Alsó-Szentgyöldről jöttek csapatok, úgyhogy az egyházmegye nagyon színes palettával, akik szerintem meg tudják oldani, hogy ezen a napon ide utazzanak és még haza tudjanak menni, tehát olyan távolságban vannak hozzánk, akkor ők minden itt vannak.
A Törökszent Miklós az egy 2 órás út.
Igen, és vállalják, és ez számunkra egy akkora öröm, hogy úgy érzik, hogy megéri hozzánk eljönni ezért. És hát a jó hangulatú versenyben az idén első helyezést nyert a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztorovoda és Ami Egerből. 2. helyezést nyert a Gyöngyösről a 2. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola csapata, 3. helyezett lett az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola, 4. helyezettünk az Holt verseny lett a Füzesabonyi Iskola, és a Sátoraja új helyi Árpádházi Szent Margit katolikus általános iskola között. Tehát, hogy nagyon szép eredmények születtek, mert itt csak 2-3 pont különbség van a csapatok között.
Tehát, hogy nagyon jó a mag, akik érkeznek.
Igen, minden évben igyekszünk úgy meghatározni a feladatokat és a témát, ami kapcsolódik vagy az év jelmondatához, ami az egyházi iskolákban működik, vagy pedig ahhoz, hogy például most a remény éve volt, és akkor ehhez kapcsoljuk. Az idén azokat az embereket próbáltuk kiemelni, akik a tanuló ifjúsághoz közel vannak, vagy a hitben valamilyen ismeretet illik róluk tudni, és igyekszünk úgy meghatározni a tananyagot, hogy konkrét linkeket adunk támogatásként a hitoktatóknak, és az egyházmegye által használt hittankönyvekben lévő ismeretekre támaszkodunk. Tehát konkrétan meghatározzuk az oldalszámokat is, hogy honnan fogjuk kérni, hogy tanuljanak a kollégák, mert én úgy gondolom, hogy amikor én legalábbis, mint hittanár, ha kapok egy versenyfelhívást, és azt látom, hogy hatalmas anyaggal kell készülni, akkor először bennem is az egy feszültséget okoz, hogy hát jó tanárként először nekem kell a témában jártasnak lennem, hogy a tanítványaimat fel tudjam készíteni, és tudom, hogy a nevelők óraszáma, tehát ez plusz feladat, ez senki nem hittanórán készíti fel a gyerekeket, hanem délutánonként külön foglalkozás keretében, és igyekszünk minél többel megtámogatni a hitoktatókat ebben.
Egyházmegyei szinten ez hogy történhetett, hogy a Miskolci Szent Imre iskola vállalta el ennek a versenynek a megtartását évről évre?
Először csak egy városi versenynek indult, és egyre többen jöttek hozzánk, és hát egyszer csak elküldtük több iskolának ezt a meghívót, és ahogy az egyházmegyében egyre több katolikus intézmény lett, akkor azt láttuk, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk. És nem számított, hogy ott esetleg ezek a gyerekek csak egy éve vagy két éve tanulnak hittant. Tehát igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy mégis legyen nekik is sikerélmény abban, és jól érezzék magukat nálunk. Mert szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket is úgy neveljük a hitre, hogy a hit ne egy bemagolt tudásanyag legyen számukra, hanem amit meg tudnak élni, ki tudják önmagukat fejezni. Nagyon igyekszünk, hogy ezek a feladatok a gyerekek számára élményszerűek legyenek, és a kompetenciáikat fejlesszük el. És szerintem ez a nyitja, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk.
Egy ilyen verseny, gondolom, hogy kihat az intézményükre is. A tantestületre milyen hatással van ez a verseny?
Igen, nagyobban erősíti a kollégák együttműködésének a fejlődését, ugyanis ha ilyen sok csapatot látunk vendégül, ennyi emberre szükségünk van egy-egy állomásnál. Ami azt eredményezi, hogy a kollégáknak fejlődik a hitbeli tudásuk, mert hogyha egy csapathoz oda kerülnek, hogy adnál az asztalnál ők a csapatnak a vezetői, akkor nekik azt a tananyagot maximális szinten kell tudniuk, hogy a versenyzőknél bármi problémát, ha észlelnek, akkor ők igazságosan tudjanak erre reagálni. A másik pedig, hogy egy célért dolgozunk az iskolánkért. És ez szerintem a munkaközösségek közötti együttműködést, a egymásra figyelést segíti, fejleszti.
adventjüknek egy másik színfoltja, egy zenés áhítat az újgyőri templomban. Erről mit érdemes tudnunk?
Második éve hirdetjük meg az Öröm vasárnapján az adventi áhítatot, amellyel szeretnénk elérni, hogy a plébánia területén lévő idős embereknek egy kis örömet szerezzünk. Szeretnénk az egyházközséggel való kapcsolatunkat szorosabbá fűzni. Most már egyre több gyermek ezen a területen él és lakik, ahova az egyházközség tartozik, bár még kevesen járnak rendszeresen templomba. És szeretnénk ezzel is elérni, hogy az egyházközség életébe bekapcsoljuk őket, a családokat és a gyerekeket ezáltal. És hát nem utolsó sorban el szeretnénk juttatni a gyerekeknek azt, hogy az ajándék értéke nem az árától függ, hanem a apró gesztusból, ami a szívből való szeretetből fakad, és lehet, hogy ez egy ének. Lehet, hogy ez egy szép hang, egy kedves történet, egy tanulságos mese, vagy egy szép vers, és hogy ezek is milyen hatással lehetnek, és kicsi gyereknek nem kell ajándékot nagyot vennie, vagy készítenie, hanem ezzel is meglepheti akár a szülőket, nagyszülőket majd karácsonykor, vagy hát itt az egyházközség tagjait, és természetesen erre a gyerekek szülei is eljönnek, és így a szülőket is meglepjük ezzel. Szívesen jönnek a gyerekek. Hát az énekkar az nagy magja ennek az egésznek, és a Jóisten nagyon sok gyönyörű hangú gyereket adott nekünk, akik szóló énekre is vállalkoznak. Az iskolánkban nagyon jó az együttműködés az Egressy Béni zeneiskolával, és a növendékek közül vannak, akik hangszeres játékukkal is hozzájárulnak a hangversenyhez, és ők is előadnak egy-egy kis darabot, és hát természetesen irodalmi szemelvényekkel is készülünk erre az alkalomra. Nagyon tetszik a hallgatóknak, tehát a templomban ritkán szoktak tapsolni, de azért ez az az alkalom, amikor tapssal zárul ez az egész áhítat. És a tavalyi évben is volt, amikor egy-egy történetnél, hogy láttuk, hogy elsírták magukat, tehát hogy eljutott a szívükig a történet.
Ilyenkor hogy választják ki azokat a diákokat, akik szerepelnek?
Megpróbáljuk azokat a gyerekeket megszólítani, akik meg tudják mutatni a tehetségüket, és kimernek állni. Tehát azért ez természetes, hogy olyan gyerekeket kell választanunk, akik kimernek ide állni. Ez a hangszeres és az énektudásnál. Viszont az irodalmi szemelvényeknél igyekszünk egy-egy osztályt. Tehát az idén a 3. A, a 6. B osztály és a 2. A osztály tanulói lesznek azok, akik osztály közösségi szinten fognak fellépni, és akkor együtt, egymást támogatva fognak bemutatni valamit.
Meggondolom, akkor ilyenkor a szülők is eljönnek, bevonzzák így, ahogy kiválasztják a gyereket, úgy a szülőket is elhívják.
Ez teljesen természetes, és ilyenkor nagyon örülünk, hogy nem csak anya jön el megnézni, meg apa a gyermekét, hanem nagyszülőket, esetleg keresztszülőket, testvéreket is hívnak magukkal, és hát természetesen ebbe bekapcsolódik a tantestületünk is. Tehát ez nem csak a gyerekek műsora, hanem a tantestületé is. A kollégáink között is vannak olyanok, akik nagyon szép hangszeres tudással rendelkeznek, és ők is külön készülnek ilyenkor. Tehát például most az idén az Ave Maria lesz oboán, és mellette gitárkísérettel, ezt a kollégáink fogják adni, és az énekkar műsorába is bekapcsolódunk, és a végén teljesen természetes, hogy a tantestület az énekkar tagjaival közösen fog énekelni. Ez most vasárnap lesz, 17 órakor az Újgyőri főtéren a Szent Imre templomban, és utána pedig természetesen együtt maradunk a vasárnap esti szentmisén.
Akkor mondhatjuk, hogy felekezettől függetlenül mindenkit várnak erre az eseményre.
Igen, várunk mindenkit nagy szeretettel, aki szeretné egy kicsit finomítani a szívét, az Öröm vasárnapján egy kicsit örülni, már hogy már nem sokára itt a karácsony, és ünnepelhetjük megváltunk születését, de természetesen még az úton tartunk karácsony felé való készületünkben, és ezt szeretnénk még ezzel az áhítattal egy kicsit mélyíteni az emberek szívében.
Hány éve zajlik már ez az esemény?
Ez még csak a második lesz. Tavaly kezdtük el, de szeretnénk ebből hagyományt teremteni.
És akkor is már volt érdeklődés?
Igen, volt érdeklődés, így van, tele volt a Szent Imre templom a tavalyi évben, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az idei évben is szívesen lesznek emberek, akik eljönnek és velünk együtt fognak ünnepelni és készülni.
Plébános atya is gondolom, hogy nagyon támogatja ezt az állítotot.
Így van, természetesen. Tehát annyira, hogy képes volt a szentét már átrendezni. Hogy mi is kényelmesen elférjünk, hogy a gyerekek láthatóak legyenek, hallhatóak legyenek, mert nagyon fontos, hogy élményszerűvé tegyük a hallgatóság számára azt, amit mi előadunk.
Még hagyj kapcsolódjak már a templomhoz, ugyanis amikor részt vettünk a hálaadó szentmisén az ünnepségen, akkor láttunk hátul gyönyörű csengetyűket névre szólóan. Ennek a történetét elmondaná?
Igen, az első áldozásra készülők minden hónapban László atyánál oratóriumon vesznek részt. És ez a legelső oratórium alkalmával kapnak egy-egy csengettyűt. Ez névre szóló csengettyűje van mindenkinek, amelyet minden első áldozó gyermek a szentmise elején magához vesz, és beül az anyukájával, apukájával a padba. És az átváltoztatáskor a minisztránsok csengő szója mellett az ő csengettyűjük is megszólal. Hát nagyon szépen összeválogatta László atya ezeket a csengettyűket, mert mintha angyalok csilingelnének, olyan hatást kelt ez a csengő szó, és utána pedig, mielőtt a Szent Misén felmutatnák az ostját, és akkor oda térdelnek a gyerekek a csengettyűvel az oltár elé, és az utolsó csengettyűt már az oltári szentség előtt térdepelve csengetik a gyerekek, és akkor szedik össze ezt a kis kosárkát. Én úgy gondolom, hogy ennek a mi lélekemelésünk mellett egy nagyon fontos tanító jellege van. Megtanítja a gyerekeket, hogy melyik része az egyik legfontosabb része a Szent Misén, mikor történik az átváltoztatás, és hogy arra mennyire figyelnünk kell, mennyire ott lehetünk ilyenkor az Úr Jézussal, és hát ekkor csengetnek a gyerekek, és szerintem ez nagyszerű alkalom, hogy ilyenkor ezt ők átérezhetik ott.
A adventtel kapcsolatban még milyen programok várnak az intézményükre?
Az iskolánkat felkérték, hogy a gyertyagyújtásokon rövid műsorral segítsék az önkormányzat képviselő urat is. Deák Bárdos Mihály a Bulgárföldön a DVTK stadionnál tart minden vasárnap gyertyagyújtást, és az iskolánkhoz tartozik egy óvoda, ez a Szent Anna óvoda, és az óvodásaink az első és a negyedik vasárnapon adnak majd műsort a gyertyagyújtás alkalmával, az iskolások pedig a második vasárnapon adtak műsort. Énekkel, versikével készültek erre az alkalomra, és hát nagyon hálásak és nagyon örültek a gyerekek, ugyanis a képviselő úrtól minden gyermek, minden szereplő gyermek ajándékot kapott ezen alkalomból. És még készül az iskolánk énekkara december 18-án csütörtökön délután a adventi éneklésre a Szent István téren felállított színpadon, egy háromszintes színpadon fognak elhelyezkedni az énekkarosaink délután 15 óra 20 perckor, és úgy fognak a gyerekek énekelni, egy rövidke műsort adni, mint egy élő karácsonyfa, és igyekeznek az advent üzenetét, az örömet, a hitet és a reményt átadni a nézőközönségnek, és igyekeznek, hogy ezt a meghitt pillanatban a születés csodájára, a karácsonyra készülhessen mindenki, aki ott van körülöttük.
És akkor ezt mondhatjuk, hogy egy jó bemutatkozás is az intézményüknek.
Így van, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a városban tudják, a környezetünkben, ahogy van ez az iskola, és hogy a Szent Imre iskolás gyerekek, és annak ellenére, hogy egyházi iskolában járnak, ugyanolyan édeskedves gyerekek, mint a többi gyermekek, viszont meg tudják mutatni, hogy egy ünnepet mennyire szépen a tartalmát meg tudják tölteni, és megadják az ünnepnek az igazi alapját, és hát igen, hogy ez az ünnep, ez Jézusról szól, és a Jóistenről.
A tavalyi évben is ilyen aktívak voltak az adventi városi események alkalmában?
Igen, a gyertyagyújtás már tavaly is megvolt, hogy ott voltunk, de ezen az élő karácsonyfán nem voltunk, hanem az önkormányzat egy-egy programján vette részt egy-egy osztályunk. És a tavalyi évben volt, hogy a hospice-ba készítettünk karácsonyi ajándékokat, és az elsősök vettek egy karácsonyfát, amit a hospice-nak ajándékoztak, és a rákészített díszekkel és a betegeknek egy kis üdvözlőkártyával adták át a hospice dolgozóinak a kollégáim.
Igazgatóhelyettes asszonynak nagyon köszönöm, hogy bemutatta az adventi csodáikat, gratulálok a hitamverseny szervezéséhez, és a következő beszélgetésünkkor pedig majd rátérünk a 25 éves szülinapra. Áldott adventet és áldott karácsonyt kívánok önnek és a kedves kollégáinak is.
Köszönöm szépen, viszont kívánok mindenkinek áldott ünnepeket.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dusszánné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével beszélgettünk az intézményben megtartott hittanversenyről, a készülő zenés áhítatokról és további adventi programjaikról. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.